Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 162. számú dicséretünk első 4 versét énekelve, 162. számú dicséretünk első verse így kezdődik, imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 9. részéből, annak az első 11 versét. Jelzem előre, hogy az egész részről, az egész fejezetről fogok szólni, de ez 41 hosszú vers, tehát most nem olvasom végig föl az egész történetet, az első 11 versét viszont igen. És amint Jézus eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék őt a tanítványai, ezt mondva: Mester, ki vétkezett, ez é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatig. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. És ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és ezt mondta neki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavába, ami magyarul azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és megjött látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, ezt mondták: Nem ez é az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások meg azt mondták, hát hasonlít hozzá. Ő pedig ezt mondta: Én vagyok az. Mondának azért néki: Mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt, és ezt mondta: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített, rákente a szemeimre, és ezt mondta nekem: Menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött a látásom. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Köszönjük, Istenünk, hogy magad elé hívtál, és itt lehetünk. Köszönjük, hogy jó vagy, egyedül vagy jó, és a magad módján és akarata szerint adsz mindenkinek a te jóságodból. Dicsőítünk, hogy szólsz hozzánk, és éppen az az élet igazi beszéde, amit te mondasz. Segíts figyelni rád, segíts meghallani, érteni, befogadni azt, amit nekünk üzensz. Bocsásd meg bűneinket, bocsásd meg hitetlenségünket, kemény szívűségünket, bocsásd meg lelki vakságunkat, és gyógyíts meg bennünket, hogy áldásul lehessünk a te kezedben mások számára is. Külön is könyörgünk a közénk érkezett gyászolókért. Vigasztald őket. Segíts nekik, hogy a halál árnyékának völgyében mégis tudjanak felfelé nézni, bizalommal rád. Köszönjük, hogy Jézus legyőzte a halált, feltámadott, és utat készített az örök hazába minden benne bízó számára. Ezért reménységgel emlékezünk és búcsúzunk a mi drága kedvesünktől. Vigasztald meg a közöttünk lévő veszteseket, és az Úr Jézusért tedd áldássá mindannyiunknak ezt az Isten tiszteletet. Amen. Foglaljuk el helyeinket, és a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg. Énekeljünk és készüljünk így az ige meghallására. Fennállva énekeljük 162. számú dicséretünk 7. versét. 162. számú dicséretünk 7. verse így kezdődik. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom a János írása szerint való Szent Evangélium 9. részéből. Az előbb olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset, és az a harmadik. Jézus mondja a kérdezőknek válaszul. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dolgai. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ebben a Bibliát egyébként olvasó, ismerő emberek számára egy nagyon jól ismert, hosszabb bibliai történet, egy vak és szegény ember van előttünk. Fogyatékos, ma úgy mondanánk talán, hogy hátrányos helyzetű, mindenképpen mások irgalmasságára szoruló. Kiderül a történetből, hogy a szülei még élnek, és éppen a szülei tették kolduló vakká. Ez lett az élete, hogy valamiképpen fenntartsa önmagát, mint vakembernek, született vaknak koldulnia kellett. Kedves testvérek, a bibliai történetek üzenetéhez mindig szükségünk van, hogy jól értsük annak az időnek, kornak a gondolkodását valamennyire megérteni, hogy értsük, mit jelentett akkor az ott, és mit jelent ma nekünk. Jézus korában, aki ránézett egy ilyen emberre, egy vakra, aki ráadásul születetten volt vak, nem megvakult, hanem úgy is született, hogy vak volt, azt jelentette mindenkinek, aki ránézett, vagy szóba elegyedett vele, hogy valami titkos bűn büntetéseként vak. A betegséget és a büntetést összekötötte az Ószövetség népe. A vakságot pedig a legsúlyosabb betegségnek tartotta, a legszörnyűbb nyomorúságnak, ezért úgy gondolta, hogy amögött a legszörnyűségesebb bűn büntetése van. Ezért, aki ránézett az Úr Jézus korába egy ilyen vak emberre, csak egyet gondolhatott, hogy valami bűnt büntetnek rajta. Vagy neki van valamilyen titkos bűne, és átokül rajta, vagy a szüleinek van valamilyen bűne, amiről senki nem tud, és emiatt lett vak. A bűne büntetése. Úgyhogy ezt az embert, ha meglátta valaki, akkor a bűntitok lengte körül. A bűntitok. És mondjuk meg őszintén, testvérek, hogy nincs ez olyan nagyon messze a mai ember gondolkodásától sem. Hogyha valami nyomorúsággal találkozik, akkor megfordul benne ez a gondolat. Hát ezt lehet, hogy bünteti talán éppen az Isten. Annyira így gondolkoztak, hogy ennek a történetnek a legvégén a farizeusok, mikor már lát ez az ember, és beszélni kezd arról, hogy mi történt vele, a fejéhez vágják ezt, te mindenestől bűnben születtél. Azért vagy vak, mindenestől bűnben születtél. És látjátok, hogy még Jézus Krisztus tanítványai is úgy teszik fel a kérdést, mikor meglátták ezt a vak koldust, Mester, ki vétkezett? Vajon ez, vagy ennek szülei, hogy ez vakon született? Koldus is volt, vak is volt, teljességgel reménytelen eset. Alavizsnát időnként kapott, abból élt, de reménysége nem volt. Megkísért bennünket is ez a gondolat. Milyen reménysége lehet egy olyan embernek, aki így születik? Miért született így? Miért született így? Miért van ilyen egyáltalán? Van-e valami értelme és értéke egy ilyen életnek? Minek van? De talán eljutunk egészen odáig is, hogy az ember nem is másra gondolva csupán, hanem egyszer már önmagára nézve is eljut odáig, hogy mi értelme van az életemnek. Én sok olyan emberrel beszéltem, akik megöregedve eljutottak idáig. Minek élek? Mi értelme van az egész életemnek? Egy nap Jézus elmegy a koldus előtt, És amikor a tanítványok unszolják, hogy ez, vagy a szülei a vétkesek, hogy ez így néz ki, Jézus ezt a különös választ adja, ami mai Isten tiszteletünk központi üzenetét hordozza. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei nem vétkeztek, hogy ez vakon született, hanem azért van mindez, hogy nyilvánvalókká legyenek Isten dolgai ezen az emberen. Hogy nyilvánvalókká legyenek. Jézus leszámol egyszer s mindenkorra minden ilyenfajta gondolkodással, ilyenfajta alapvető gondolkodással, hogy a betegség automatikusan valamiképpen Isten valamiért való büntetése egy emberen. Gondolkozz csak, mit vétettél, hogy nyomorult vagy beteg. És sokszor emésztjük mi is önmagunkat ezzel. Vajon mit védhettem? Sem ez nem vétkezett, hogy az ember lét legnagyobb nyomorúságának részese, hogy vakon születik, és úgy kell koldusként végigélni az egész életét, sem ennek szülei, hanem valami más van, az, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek. Vagyis ez az ember nem Isten büntetése, hanem Isten hatalma megmutatásának az eszköze. Ez az embert valamiért van, mondja Jézus. Valamiért van. Ő is él valamiért. Van értelme az életének. Persze, általában így gondolkozunk, minden emberi életnek van valamilyen fajta értelme, de ennek ugyan mi? Nem jobb lett volna ennek a szerencsétlennek, ha meg se születik? Vagy ha már megszületett, hát hogy minél előbb meghalt volna? Hát milyen élet ez? Reggel kívánszorogni a város szélére, és egész nap kint várni, hogy valaki valamit dobjon nekem, akár pénzt, akár ételt, és holnap ugyanez fog történni. Miért nem halt meg? Aki egy ilyen emberre ránéz, azt mondja, ez nem egy remek műve a teremtésnek. Nem egy remek műve, sőt, egy rosszul sikerült ember. Jézus így válaszolt, ez a férfi azért van, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Tehát van célja, és van értelme az életének. Ez az ember, éppen ez a vakon született lenne Isten dicsősége megnyilvánulásának a terepe. Pont egy ilyen ember, egy silány, egy nyomorult, egy hátrányos, egy lenézett, megvetett, akit a bűnnel kötöttek össze, hogy azért ilyen, ez lenne Isten nagyságos dolgai megmutatásának a terepe. Van értelme egy ilyen emberi életnek? Testvérek, ennek az embernek az a rendeltetése, hogy a legnagyobb értelmet nyerje, amit emberi élet nyerhet ezen a földön, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek benne. Nincs nagyobb értelme a létezésünknek. Nem a gyerekünk a nagy értelme, nem a fölhúzott ház, nem a megjelent kötet könyvem. Az emberi élet legnagyobb értelme, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek benne. És nagy baj, ha valakinek az élete úgy pördül le, hogy bár gyereke volt egy darabig, mert soha nem örökre az enyém, házat is épített, vetett is, aratott is, könyvet is írt, de Isten dolgai nem lettek nyilvánvalóvá benne. Nagy baj. Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. Testvérek, ha egy ilyen nyomorult, lenézett, kivetett, lesajnált, megvetett, titkos bűnökkel megvádolt, vakon született, koldussal megtörténhet, hogy az élete azért van, hogy Isten nagyságos dolgai nyilvánvalókká legyenek benne, akkor nincs többé reménytelen élet a Földön. Nem tudsz a Földön oda menni, ahol lenne egy reménytelen élet, ha ez az ember se az. Sőt, azért van, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek benne. Ő benne. Ő rajta. Azért van. És nincs nagyobb felmagasztalása egy emberi életnek. Nincs nagyobb csoda, ami velünk történhet. Mint hogy nyilvánvalóvá legyenek bennünk Isten dolgai. Testvérek, ami ezzel az emberrel megtörtént, mindenkivel megtörténhet, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek benne és rajta. Mindenkivel. Bárkivel. Nem csak egy vakon született koldussal, veled is, meg velem is, meg mindenkivel. Jézus ezt a mondatot a bibliai leírás szerint a templom ajtóba állva kiáltotta. Azt jelenti ez, hogy akik bent voltak a templomba is hallották, meg akik kint voltak a templom ajtón kívül. Mindenki hallotta, úgy kiáltotta Jézus. Bele a világba. Hogy megértjük, hogy nincs haszontalan élet azóta, nincs céltalan és értelmetlen élet sehol a világon. Nincs. Jézus szavából értelmet nyer minden emberi élet és végső célt. Értelmet. Az enyém is, a tiéd is, mindenkié. Ez azért van, hogy nyilvánvalókká legyenek Isten dolgai benne és rajta. Ne nézz le senkit, ne sajnálj le senkit. Véletlenül se hord fönt az orrodat. Nincs miért. Istennek célja van minden emberi élettel. Nehogy azt hidd, hogy csak te vagy fontos. Nehogy azt hidd, hogy csak a te életed hasznos, másoké haszontalan. Jézust azért küldte Istene világba, hogy Isten nagyságos dolgai nyilvánvalókká legyenek. És nézzétek, ha valakinek az életébe, az Úr Jézus életébe nyilvánvalókká lettek Isten nagyságos dolgai, karácsonykor, nagypénteken, húsvétkor, pünköstkor, mind megtörtént, és mindegyikben meglátszanak Isten nagyságos dolgai. Testvérek, az egész világ, az egész emberiség egyetlen célja, azért van, és azért van még, hogy Isten nagyságos dolgai nyilvánvalókká legyenek. Ezért és ebben van értelme a világnak. Testvérek, nem a mi munkánk, hanem Isten ad értelmet a világnak. Isten ad értelmet. Nézzük csak a történetet. Jézus a földre köp, a porból sárt csinál, rákeni a vakon született szemhéjára, megparancsolja neki, hogy mosakodjon meg a Siloám tavába, ami közel volt, az engedelmeskedik, és látó emberként visszajön. Jézus Krisztus Istenként teremtő hatalmával cselekszik. A vakon született szeme gyógyíthatatlan volt, nem lehetett kijavítani. Csak újat lehetett teremteni. A születettem vak szeme helyén. Nem lehetett helyrehozni. Amikor Isten nagyságos dolgai belenyúlnak bárhol az életbe, ott mindig teremtés történik. Soha nem javítás, nem foltozás, nem kiigazítás, nem átfestés. Ahol Isten teremtő hatalma megjelenik, ahol Isten beleszól egy ember életébe, ott mindig újat teremt az Isten, nem javítgatja az életünket. Hiába is akarod, hogy legyek egy kicsit jobb, legyek egy kicsit türelmesebb, legyek egy kicsit megértőbb, nem leszel az. Isten nem végez fél munkát, nem végez darab munkát, nem gyárt selejtet. Tökéletes munkát végez, teremt. Azt mondja a Biblia az emberről, mikor hitre jut, hogy új teremtés az. Új teremtés az. Sok embert azt téveszt meg, hogy úgy gondolja, hogy az a kis módosulás féle, ami a kereszténység felé mozgatja, az azt jelenti, hogy ő keresztény. Nem, hát ettől nem leszünk azok. Csak ha újjáteremt az Isten bennünket. Itt is teremtő hatalmával gyógyít. És nagyon érdekes, testvérek, én belegyönyörködtem, amikor elkezdtem e fölött gondolkozni, hogy a porból és a nyálából csinál Jézus sarat, és rákeni a szemére. Hát anélkül nem tudta volna újjáteremteni a szemét. Hát dehogy is nem. De nincs semmi véletlenül a Bibliában megírva. A por Isten munkaeszköze. Nagyon érdekes, hogy az ember teremtésének a történeténél az van megírva, hogy mielőtt az Isten kiformálja a porból az embert, előtte pára szállt a földre, és a porból sár lett. És Isten teremti az embert azután. Most azt látjuk, hogy Jézus ugyanezt csinálja a nyálából, porral összekeverve, mint az Isten a teremtéskor. Hogy értesse azokkal, akik látják, hallják, hogy itt teremtés történik, nem javítás, nem korrekció, hanem teremt az Isten Jézusban. Kedves testvérek, amikor megjelent Jézus, és tett valamit, akkor mindig ez történt. Emlékezzetek rá, a kánai mennyegzőben van az első jel, amikor csodát tesz. A vízből bor legyen. Az lett. Következő leírás. A 38 éve nyomorék, aki a lábára se tudott állni. Odáll, kelj fel, vedd a nyoszójádat, menj haza. Semmi varázslat, semmi hókusz-pókusz, semmi próbáljuk meg. Kelj fel, menj haza. Merítsetek a vízből, már bor. Ott ül a földön 5000 férfi, és ki tudja hány ezer ember. Azt mondják, uram, hát csak 5 kenyér van, meg 2 halacska. Azt mondja Jézus, osszátok ki. És 12 kosárról marad. Az Isten cselekszik, teremt. Jézus Krisztusban az Isten jár szerte, és teremt. Amikor a bűnös asszonyt beviszik hozzá, lehajol és a földnek porába ír Jézus. És mindenkiből, aki vádlója volt a házasságtörésen tettenért asszonynak, mind vádlott lett. Mert azt mondta nekik, aki nem bűnös közületek, hát kövezze halálra, tessék. És szépen eleresztették a férfiak a kezükbe lévő köveket, amivel meg kellett volna ölniük az asszonyt. És új esélyt kap az életre. Jézus könnyedén dolgozik a porral, mert isteni teremtő hatalommal bír. És tudjátok, sokakat izgat ez is, hogy lesz majd a halottak feltámadása. Pont így. Pont így. Így fogja előhívni az Isten a halottakat, a port a földből. Így. Ahogy most is azt teszi. Hatalma van hozzá. A vakon született élete, a vele történteket csak akkor érthetjük meg, ha elhisszük neki, hogy sem ő nem vétkezett, sem a szülei nem vétkeztek, hanem nagy küldetése van ennek az embernek. Az, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek benne. Testvérek, az emberiségnek egyetlen célja van. Hogy nyilvánvalókká legyenek benne Isten dolgai. Megjön a tótól a vak, már lát, nem vak többé. Isten dolgai nyilvánvalókká lettek benne. Mit várnánk most? Hát azt, hogy kitör a dicsőítő ének, a halleluja, áldjuk az Istent, vakon elment a tóra, megjött látva, nem tudjuk, hogy mi történt, de hát legyünk boldogok, nem? Adjunk hálát, örüljünk, egy ember lát. De hát nem ez történik. Mint ahogy ma se az történik, hogyha valakiben, a családodba megjelennek, nyilvánvalóvá lesznek Isten dolgai. Ugyanaz történik ma, ha egy családba, egyetlen egy gyermekben, megjelennek, nyilvánvalókká lesznek Isten dolgai. Mi történik? Nézzük a történetet. Kedves testvérek, ha Isten valamit cselekszik valakinek az életében, ebben a világban, akkor egy csomó aljas dolog is elkezdődik az illetővel szemben. És beszélhetnék a hit hőseiről sorba, hogy történik ez, de hadd emlékeztesselek bennőtöket Jézusra. Emlékeztek rá? Megszületik, testet ölt, és abban a pillanatban Heródes, aki akkor király, ezt olvassuk róla, megzavarodott. Zavar keletkezett Jézus hírére. Megjelent valaki, akiben ott van Isten nagysága. És zavar keletkezett, megzavarodott. Nézzétek végig Jézus egész élete során a papság. Nem tud vele mit csinálni, nem érti. Zavarba vannak. Ott vannak a farizeusok, ott van Pilátus. Nézzétek Jézus perében, mint egy buta kisgyerek. Zavarba van, nem tudja, hogy mit csináljon. Mert az világos számára, hogy ez, aki ott áll előtte, ez a Jézus, ebben ott van valamiképpen valaki. Maga az Isten. És tudjátok, amikor valakibe egy családban megjelennek Isten dolgai, nyilvánvalóan, nyilvánvalóvá válik, zavarba jön mindenki. Zavarba jön mindenki. Mi akar ez lenni? Mert Isten dolgai a földön élő ember számára, amikor megjelenik valakibe, akkor nem tudja, hova tegye. Az én hivatalomban sok édesapa, édesanyja megfordult már életem során, aki azt mondta, hagyja abba a gyerekem hülyítését. Mondom, mi történt a gyerekével? Hogy tetszik érteni, hogy hülye? Hát olyan furán viselkedik. Mondom, hogy tetszik érteni, hogy furán viselkedik? Hát eddig mindig becsapta az ajtót, most becsukja. Mindig veszekedett velem, most nem veszekszik. Mondom, és akkor ez most önnek jobb, vagy rosszabb? Mi az, hogy meg van hülyülve a gyereke? Nem most lett normális? Eddig élt hülye világba, ahol az a természetes, hogy káromkodunk, hogy megcsaljuk egymást, hogy lopunk, hazudunk, csalunk. Ha megszületik a családjukba egy gyermek, aki mássá lesz, miért zavarja? Mit zavar az életébe? A tisztasága zavarja? A megújult élete? Miért mondja, hogy ez hülye? Az a normális, aki hazudik? Aki lop? Aki csal? Aki házasságot tör? Igen, ilyenkor az embert megzavarja a nyugalmát, a kialakult kényelmes életét, és egyszer csak megjelenik valaki, de Isten nagyságos dolga, nyilvánvalóvá válik. Nem tud vele mit csinálni, vége a nyugalmának. Ott áll vele szembe valaki, aki mássá lett. A fia, a lánya, egy barátja. Nem tud vele mit csinálni. Zavarba ejtő. Vége a biztonságnak, a fölényes nyilatkozatoknak. Itt van köztünk valaki, akiben Isten dolgai nyilvánvalókká lettek. Először ilyenkor védekezik az ember, aztán támad, megindul a harc, mindenki zavarba jön. Azt várnánk, hogy örüljön mindenki, a vak lát. Senki nem örül. Sőt, zavarban vannak a szomszédok. Nézzétek, hogy hazudoznak. Megkérdezik tőlük a hatóságok, hogy ez az a férfi, aki itt ült, vakon és koldult. Azt mondja, hát lehet, hasonlít. Hasonlít, igen, igen. Nézték évtizedeken keresztül minden nap. Zavarba vannak. Hát még amikor megnevezi, hogy Jézus által történt mindez. Zavarba vannak. De hogy létezik, hogy szombatnapon csinálja ezt ez a Jézus? Szombat a szigorú törvény a zsidóságnál. Semmit akkor tenni nem lehet. Aha, lehet, hogy ördög van benne. Ezt nem Isten csinálja. Ördögi dolog, valami itt nem stimmel, valami megszállottság lehet e mögött. Elviszik a farizeushoz a vakon születettet. Ők voltak az elöljáróság. Zavarba esnek. Képtelenség, hogy valaki vakon született és meggyógyuljon. És pont azáltal, akit egy pár órával azelőtt agyon akarunk kövezni, nem, valamit nem stimmel. Elkezdik faggatni, vallatni. Testvérek, amikor valakibe Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek, az egész környezete zavarba jön. Apja, anyja, szomszédok, munkatársak, mindenki. Volt már körülötted ilyen zavar? Csak akkor van, de akkor igen. Ha Isten dolgai az életemben nyilvánvalókká lesznek. Különben olyan kis angolna módon el vagyunk az emberek között. Ki ne lógjunk, véletlenül se látszódjon meg, hogy én hiszek, templomba járok, imádkozom, Bibliát olvasok. Véletlenül. Zavarba van mindenki. Igen, mert amikor nyilvánvalóvá lesz mások számára Isten nagyságos dolga valakinek az életébe, akkor egy óriási változás következik be az illető életébe. Óriási változás. Zavarban a szomszédok, zavarban a farizeusok, zavarban vannak a szülei, végül azt mondják, hogy a kihallgató bíróságnak, hogy ne bennünket faggassatok a gyerekünkről, volt eddig is gondunk vele, kérdezzétek őt, felnőtt ember, hagyjatok bennünket békén, nem? Áldott szülők, ó, drága szülők, megjelent a gyermekükben Isten nagyságos dolga, már le is tagadnák, mintha nem is ismernék. Milyen csoda történik ezzel az emberrel, látja a napot, látja az embereket, a természetet, a világot, sőt már túl lát azokon, mert lelki látása is van, és látja Jézust. Őt látja először, mikor kinyitja a szemét. Mert tudjátok, az igazi hitre jutásban mindig Jézust látja meg az ember először. Tévedhetetlenül. A Golgota keresztjén. Ahogy meghal érte, hogy eltörölje a bűneit. Hogy Isten előtt megváltottként álljon meg egyszer. Látó ember lett. És most bár nézem az órát, csak elmondom. Drága testvérek, amikor ez bekövetkezik, akkor az ember azonnal magányossá lesz. A látó emberek magányossá váló emberek lesznek. Igen, az veszi körül attól kezdve, hogy lát. Éppen azért, mert Jézust látó szeme van. És a többiek nem értik, akik körülötte élnek. Nem értik. Nem értik, hogy miről beszél. Mert Isten nagyságos dolgai nyilvánvalókká lettek számára. Amíg vak volt, elfogadta a társadalom. Hát, jó, a társadalom peremén él egy vakkoldus. Nem sok vizet zavar. Most, hogy lát, nem kell senkinek. Ugye milyen érdekes? Nyilvánvalókká lettek benne Isten dolgai. Így látó nem kell, még a szüleinek sem. Szinte idegen lesz. Kirekesztik a gyülekezetből, a közösségből. És azért rekesztik ki, mert lát. Jézus látó ember lett. Egyúttal a másik embert is látó ember lett. Szabad így fogalmaznom, nagyon lát. Szörnyű, de nagyon lát. Látja a túlnanit, Isten csodálatos világát, és végre jól látja a másik embert is. Nagyon lát. Nem csak lát. Kirekesztik, mert lát. Jobb volt, míg vak volt. Csendben volt, úgy el volt, de most már, hogy lát, így már nem jó. Aztán beszélő emberré lett. Amíg vakkoldusként állt valahol, tartogatta vagy a kezét, vagy valamit. Legfeljebb a hangot hallott, hogy arra jön egy ember, talán megszólította, hogy segítsen. Most meg kinyílt nem csak a szeme, de kinyílt a szája, és beszélő, hitvalló ember lett belőle. Jézusról beszél. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a Jézusról való látása hogy fejlődik, hihetetlen gyorsasággal. Először azt mondja, amikor kihallgatják először, hogy egy ember, akit Jézusnak mondtak, azt csinálta ezt velem. Mikor másodszor hívják, akkor azt mondja, hogy úgy gondolom, hogy ez proféta volt. Mikor harmadszor szólítják meg, és kérik számon, hogy mi történt vele, akkor azt mondja, hogy ez az Istentől volt, ami velem történt. Értitek? Egy ember, úgy hívják Jézus, ezt ugye ismerjük. Van egy ember, úgy hívják Jézus. Jön a következő lépés. Proféta. Több, mint egy ember. Proféta. És jön a végső lépés. Ez maga az Isten. Nézzétek, hogy a hályog is hullik le, a lelki hályog hullik le a szeméről. Jó dolog, mikor végre lehullik az ember szeméről a hályog. Először csak Jézus, egy ember. Aztán több annál egy proféta. És végül maga az Isten. De jó dolog, amikor valakivel megtörténik, hogy ezek a lelki hályogok lehullanak a szeméről. Lát és beszél. Jézus hitvalója lesz. Igen, mikor nyilvánvalókká lesznek Isten dolgai, akkor az ember lát és hitvalló lesz. Nincs néma keresztény. Azt kell mondanunk, amiket látunk, mondja az apostol. Nem tehetjük, hogy nem mondjuk, amiket látunk. Ha nem lát valaki, akkor nincs mit mondania. Akkor egy ilyen lelki szájzárja van, mindenre nyitva van a szája, csak a lelki dolgokra nem. Egy szájzár van, el van húzva egy cipzár. A pap dolga, hogy beszéljen, nem az enyém. Tényleg ez a vakkoldus pap volt? Melyik teológiát végezhette? Vagy a rabbi képzőbe végzett? Hogy beszélni kezd Jézusról? Mert ahogy mondja az apostol, nem tehetjük. Nem tehetjük. Mert mint a csontjainkba rekesztett tűz, mondanunk kell. És azzal fejezem be, hogy kitagadták a gyülekezetből. Hát igen, vannak helyek, ahonnan kiutálják az Isten gyermekeit. Nem akarnak vele közösséget vállalni. És akkor Jézus megtudja, és ő megy utána. Jézus megy utána, mert valaminek még történnie kell Jézus és a férfi között. Utána megy Jézus. Utána megy, mert Jézus családjához tartozik már. Ez a férfi már Isten fia. Jézus testvére, Jézus barátja, azért a lelki gondozó Jézus utána megy. És ezt kérdezi tőle, hiszel-e te az Isten fiában? Testvérek, ez a legfontosabb kérdése az egész keresztény világnak. Minden embernek, aki magát kereszténynek gondolja, vagy mondja. Így hangzik a kérdés. Hiszel-e te az Isten fiában? Azért kérdezi ezt meg Jézus, mert meg akarja pecsételni és erősíteni ennek az embernek a hitét, hogy kősziklára álljon, és többé ne lehessen onnan elmozdítani. Hiszel-e te az Isten fiában? Kicsoda az, kérdezi, a már látó. Kicsoda az, hogy higgyek benne? Figyeljétek Jézus válaszát. Azt mondja, már láttad is, és ő az, aki veled beszél. Nem azt mondja, hogy aki meggyógyított. Aki veled beszél. Ó, Istenem, ha egyszer úgy hallgatnád az Isten tiszteletet, hogy az Isten velem beszél. Ki az, hogy higgyek benne? Ő az, aki veled beszél. Hiszek, Uram, válaszolta, és imádta őt. Jaj, az egész kereszténységünk itt kap értelmet. Adja meg a magasságos Isten, hogy egyszer mindnyájan ki tudjuk mondani. Hiszek, hiszek benned, Krisztus Jézus. És imádni kezded őt. Minden, minden újjá lesz az életedben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Krisztus Jézus, hogy mint Isten járva közöttünk testben, mégis valóságos emberként erről a csodáról beszéltél, és ezt munkáltad, hogy Isten hatalmát, irántunk való jóságát nyilvánvalóvá tedd. Köszönjük, hogy ebben a férfiben úgy történt, hogy szóltál hozzá, mondtál neki valamit, és ő elindult és megtette, és megjött látva. Áldott legyél érette, amikor a te beszéded nyomán megtesszük, amit mondasz, és látó emberekké leszünk. Dicsőítünk érte, hogy ez lehetséges. Kérünk, munkáld bennünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat, kedden este 6:30 a férfiak biblia órája lesz, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön 10:00 biblia óra, csütörtökön délután 5:00 3 gyülekezeti hittancsoport órája, pénteken az 5 órás és a 6:30 ifi csoportok biblia órái. Szombaton 10:00 konfirmáció van, és minden vasárnap 10:00 istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30 pedig a kórus próbál. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Jáger Sándorné testvérünket, aki 89 évet élt, évtizedeken keresztül ő is, leánya is, unokája is gyülekezetünk hűséges tagjai voltak. Jáger Sándorné testvérünket hazahívta az Úr, hisszük az égi homba érkezett. Isten nagyon vigasztalódást az emlékező hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A 462. számú dicséretünknek egy versét énekeljük el, az első verset, majd a magyar himnusz. Most jelzem, hogy nem fogok kimenni az ajtóhoz kezet fogni, úgyhogy innen elköszönök. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.